Szeretlek, Uram, erősségem, az Úr az én kőszálom, várom és megmentőm, Istenem kősziklám. Nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegvárom. Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem. A mi délutáni Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged, és dicsőítünk azért, hogy a délutánnyak ezt az óráját is megszentelhetjük, Urunk, úgy, hogy te veled vagyunk élő közösségbe, igéd és szent lelked által. Hívunk téged, Szentlélek, Úristen, te, aki a szívek vizsgálója vagy, és jól ismered a mi lelkünket, hogy mindazzal, amivel most idejöttünk, mennyire nagy szükségünk van az élő Istennel való találkozásra. Szentlélek, Úristen, te kibeszélhetetlen imádságokkal és könyörgésekkel járulsz közbe minnyájunkért ebben a percben is. Hálát adunk, Urunk, minden szeretetedért, annak minden jeléért, amit az elmúlt héten is megtapasztalhattunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor csak a láthatókra nézünk, pedig, Urunk, te jól tudod, hogy életünk milyen szakaszai felé közeledik, és még az igét is úgy készíted el, hogy legyen miből erőt merítenünk, táplálkozzunk. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy most is te vagy az, aki készülsz arra, hogy megszólaljál. Kérünk, Urunk, hogy a te szavad éppen ezért a szent lélek ereje által a lelkünkig hatolhasson el. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy igét átjárhassa egész valónkat, és engedd meg, Urunk, hogy a templom, ami számunkra mindig átszálló helyé válhasson, hogy az erőtlen megerősödhessen, a szomorú vigasztalálhasson, a bátortalan Krisztus által megerősödhessen. Urunk, kérünk, cselekedjél érettünk, légy itt közöttünk, és engedd meg, hogy Krisztusban mindenre lehessen erőnk, aki megerősít bennünket. Így várjuk, Urunk, igédet, jelenlétedet, megszólító szavadat. Atyán, kérünk, hallgass meg minnyájunk imádságát Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, ugyamint az írva található a mai napra rendelt Ószövetség ige szakaszban, Mózes első könyvének 32. részében, a 23-tól 33-ig terjedő versekben. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját, és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbuk gászlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele, egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kifitamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved, ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel, emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuelnál és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Kedves szeretett testvérek! Az Ószövetség nagyjairól, amikor hallunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy egyiküknek sem jutott éppenséggel könnyű életút. Akár Nóinak az életére tekintsünk rá, azt látjuk, hogy mennyire megmérettetett Nói a maga korszakában, hiszen egy olyan bűnös nemzedék ölelte körül, amelyben egyedül ő hallotta meg az élő Istennek a beszédét, Istennek a hangját. Ő hozzá tudott szólni, Isten nem véletlenül kérte meg a bárka megépítésére. Nem volt könnyű Nóénak mindvégig megállni az élő Istennel való párbeszédben. Nem volt könnyű neki egy olyan Istent követni, akit mindenki gúnyolt, csúfolt vagy éppen tagadott. De Noé az Istennel járt, és hűséges volt hozzá mindvégig. És aztán, ha látjuk magunk előtt Ábrahámot, mennyire nagy kihívás volt számára, amikor az Úrtól megkapta az elhívást, menj ki a te atyádnak földjéről, az ígéret földjére indulj el. És Ábrahám elindult, mint aki látja a láthatatlant, a biztosat otthagyta a bizonytalanért. Láthatjuk tehát ezekből is, hogy mindazokat, akiket az Isten elhív, azoknak nem csak, hogy felajánlja az ő személyes jelenlétét, hanem próbatételeken keresztül jelenti ki önmagát az övéinek. Hát aztán láthatjuk Jákobnak most azt az életszakaszát magunk előtt, ami egyáltalában nem egy könnyű életszakasz. Mondhatnánk azt, hogy amikor Jákob Ézsaival együtt a világra született, akkor úgy jöttek a világra, hogy már az anya mélyben is egyfajta vetélkedés volt a jellemző rájuk. Az egyik a sarkát fogta a másiknak, már ott is meg akarta előzni. Jól tudjuk a bibliai ószövetségi történetből, hogy Ézsau egy vadász típus volt, egy keményebb férfi, jellegzetes ember, szőrös, ahogyan nevezi is nevén, ugye, maga a szentíró. Jákob pedig inkább egy finomabb, nőiesebb férfit kell, hogy elképzeljünk, akit az édesanyja karolt fel, és valahol, kedves testvérek, maga a családi háttér is sokszor predestinálja egy-egy gyermeknek, egy-egy fiatalnak az élet sorát, mert amikor egy édesanyja nem tudja egyformán szeretni a gyermekeit, ott valami mindig rossz irányba halad. De hát ez egy nem könnyű kihívás, mindenkit egyformán szeretni. Jákobnak túlcsorduló volt az anyai szeretet, de egy egész életen át mindig küzdött az elsőbségért. És éppen ezért egy adandó alkalommal éppen azokat csapta be az első szülöttségnek a csalással való megszerzésével, akikhez a leginkább tartozott, becsapta az akkor már vak Izsákot, kijátszotta a saját édesapját, és becsapta saját ikertestvérét, Ézsaut. Visszaélt azzal, hogy éhesen tért vissza a vadászatról, és minden megtett volna azért, hogy egy tál lencsét megehessen. Hát, kedves testvérek, Jákobnak ilyen ügyeskedő élet jutott, nem véletlen, hogy a neve is azt jelenti, hogy csaló. Ügyeskedések és csalások árán próbált meg mindig előtérbe kerülni, de amikor az ő fondorlata kiderült, akkor édesanyja elküldte Lábánhoz, az ő rokonához, hogy meneküljön. Háránba megy, elhagyja az ígéret földjének a határát, és egy olyan vidékre megy, ahol bár lesz munkája, lesznek feleségei, mindene meg lesz, jószága is, Isten szerencsésé fogja tenni az ő útját, de mégis azt látjuk, hogy amikor Jákob elhagyja az ő szülőföldjét, az ígéret földjét, akkor is kap az Istentől egy látomást Bételnél, azt a lajtorját, azt a létrát látja, amelyen az angyalok le és fel járnak az Isten világából a földi világba. És Istennek az áldásával indul el Jákob, bár csalóként, de mondhatjuk, hogy a pusztán át az ő rokonához. Gyakorlatilag minden megszerzett Jákob, hiszen megszerezte az első szülöttségi jogot, mégis azt látjuk, hogy üres kézzel indul el, amikor elhagyja az otthonát. De kedves testvérek, ez így ebben a formában nem igaz. Vele megy minden bűne, és ott a pusztában, a magányban, semmi más nem veszi körül, csak az a sok mulasztás, az a sok csalás, az a sok ármánykodás, az a sok bűn, amit elkövetett a szerettei ellen. Én úgy gondolom, hogy a magányt nem véletlenül kerüli sok ember. Van, amikor egy nagy tömegből nincs is annál jobb, mint hogy kiszabaduljunk, kiszakadjunk, és végre egy kicsit a magunk csöndjébe maradjunk. De kedves testvérek, nem jó a magány. Nem jó, amikor az emberre rászakad az a nagy csend, mert akkor egyszerűbe csak eléje tárul az eddig megtett út, eléje jönnek a bűnei, a nyomorúságai, ami miatt talán éppen egymagára maradt, és Jákobnak nincs más módja és lehetősége, mint hogy szembe kell, hogy nézzen a bűneivel. Jákobnak fájnak a bűnei. Vajon maradtunk-e már így az élet pusztaságába magunkra, hogy elindultunk, és senki és semmi más nem volt velünk, csak a bűneink és az emberi nyomorúságaink? Van, amikor kellenek ezek a magányok, kedves testvérek, kellenek ezek a szembenézések önmagunkkal, hiszen az új szövetségi levelekben is Pálnál azt olvassuk, hogy mindenkinek meg kell majd állni Jézus Krisztusnak az ítélő széke előtt, és aszerint kell, hogy majd számot adjunk, hogy mit cselekedtünk ebben a testben, akár jót, akár gonoszat. Az Úr Jézus Krisztus kész megbocsájtani nekünk, de csak annak tudja megbocsájtani a bűneit, aki azt belátja, őszintén bánja, megvallja, leteszi az ő két kezébe. Jézus Krisztus azért ment fel a Golgotai keresztfára, hogy nekünk legyen abból a krízisből, abból az ítéletből szabadulásunk, amit a bűneinkkel vonunk magunkra. Nagyon érdekes, hogy a görög nyelv a krízis szóval fejezi ki az ítéletet. Krízis az az állapot, amelyben benne van annak a lehetősége, hogy az állapot végén vagy jobbra, vagy balra dől el az illető sorsa. Jó ilyen bűnös állapotba lenni? Jó az embernek egy életen át krízisben élni? Kedves testvérek, az Úr Jézus arra hív bennünket, jöjjetek én hozzám. Sőt, azt mondja az Úr, hogy aki én hozzám jön, én azt semmiképpen el nem küldöm magamtól. Micsoda bátorítás ez! Maga Dávid király is átélte, Zsoltárában olvassuk, hogy amíg hallgattam, elszáradtak az én csontjaim. Nem tesz jót az embernek, amikor csak hurcolja magával a bűneit. Felszabadító, Isten szeretetének az elkészített alkalma volt Jákob életében is ez a pusztaság, ez a menekülés. Reáterhelődtek a nyomorúságai, eddigi életének megtett útjának következményei, de úgy érhetett oda lábánhoz, és majd úgy fordulhat onnan vissza, hogy szembe nézett, mert szembe kellett néznie önmagával. Isten világa kétszer érinti meg Jákobnak e földi látható életét, egyszer, amikor elhagyja az otthonát, és a második alkalom pedig, amikor éppen készül visszatérni az ígéret földjére. Hiszen Jákob figyelmezteti is Istent arra, emlékezteti, hogy ő, mármint Isten, Jákobnak atya, mert Ábrahámnak és Ízsáknak az Istene ő, és így az ígéretetnek is az örököse. Igen ám, de egy ilyen csaló élettel hogyan lehetne az Istentől bármilyen örökséget kapni? Ezért, amikor Jákob elindul hazafele, ez is egy nagy fordulat az életében, hogy elkezd vágyakozni az otthona után. Ez is az élet változásnak az a szakasz, amit a tékozló fiúnak az életében, hogy amikor leült a disznók vájújánál, mert neki is szembe kellett nézni azzal, hogy hova jutott, milyen mélyre süllyedt, hogy egy pogány emberhez szegődött el, aki disznókat tartott, és már a vájúban lévő moslékból sem jutott a tékozló fiúnak. És azt írja az evangélista, hogy leült, magába szállt, és azt mondta, hogy rám vétkeztem az ég ellen, s atyám, te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak nevez, csak fogadj vissza egynek a te szolgáid közé. És így indul el haza. Rádöbben arra, hogy az az otthon, amit elhagyott, az mégiscsak az ő otthona. És így vár minket is haza, mi mennyei atyánk, haza vár. Nem véletlen az, hogy még halálunk után is, az Úr Jézus azt mondja, hogy az én atyámnak házában sok hajlék van. Vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek és helyet készítek a számotokra? Isten mindig várja a hazatérőt. Isten ajtaja mindig nyitva van. Amikor a tékozló fiú ráfordul arra az útra, arra az egyenes útra, ami már az atya házához vezetett, arról hallunk, kedves testvérek, hogy az atya a bűnös fia elé rohan, pedig az a halálát kívánta az apjának, azzal a kérésével, hogy add ki a vagyomból a rám eső részt. És kedves testvérek, az atya átöleli, megcsókolja, hozatja a sarut, gyűrűt az ujjára, és a szép ruhát visszaveszi a fiúságba, a jogaiba. Kedves testvérek, minden ott tud megváltozni, amikor megváltozik a gondolatmenetünk, amikor megváltozik a lelkünk tartalma, ez pedig nem más, mint a metanoia, a megtérés, amikor már nem Istentől eltávolodóba van az életem, hanem Istenhez közeledőben. Jákob életén is ezt látjuk, hogy amikor elkezd közeledni Isten felé, akkor elkezd közeledni az otthona felé is. Istennek legyen hála, hogy ő az, aki el tudja készíteni az életváltozást. Ennek pedig kimunkálója az Istennel való közösségünk, ami az ige olvasásából, az ige hallgatásából és az élő ima közösségből áll. Enélkül az ember nem képes megváltozni, mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten beszéde által, és Isten beszélt Jákobbal. Hát különös nyelven beszél Isten Jákobbal, ugyanis arról hallunk, hogy tusakodik vele, mégpedig egy egész éjszakán át. Jákob előre küldi az ajándékokat, hiszen amikor bejelentkezik Ézsaunál a szolgái követei révén, akkor Ézsau is elindul a testvére felé, mégpedig 400 emberrel. Jákob megijed, okkal. Elvette testvérétől az első szülöttségi jogot. Vajon most revansot vesz? Vajon minden gyermekével, minden vagyonával végezni akar? De Jákob ajándékot küld a testvérének. A népét pedig, akikkel útra kelt, két csoportra osztja, hogyha az egyikbe bárki kárt is tenne, a másik tábor megmenekülhessen. De hát Jákobként nem kelhet át az ígéret földjére. Csalóként Isten nem engedi őt haza, hanem történik egy csodálatos esemény, hogy az éj sötétjének leple alatt tusakodik. Azt írja a Szentírás itt, hogy valaki. Itt az is héber szó szerepel, ami szó szerint férfit jelent. Valaki férfiként tusakodott Jákobbal. És ez a valaki maga Isten volt, hiszen a legvégén maga Jákob adja a Penuel nevet annak a helynek, ahol ez a tusakodás végbe ment, ami azt jelenti, hogy láttam az Isten arcát. És ez egy nagy dolog Jákob életébe, ez a személyes találkozás, ez a tusa, mert itt Isten beleszól olyan szinten az életébe, hogy megérinti, megüti a csípő csontját, és az ín elszakad, mert mindaddig Jákob önbecsülése és önértékelése, kitartása óriási volt. Onnantól kezdve állt vesztésre Istennel szemben, hogy megérintette Isten a csípő forgó csontját, és az ín elszakadt. Mondhatnám azt is, hogy sajnos az emberi életnek sokszor össze kell törettetnie ahhoz, hogy valóban győzni tudjunk. Az Úr Jézus nem véletlenül mondta, hogy ha valaki meg akarja menteni, tartani az ő életét, elveszíti azt. De ha valaki elveszíti az ő életét én értem és az evangéliumért, az örök életre menti meg azt. Mi azt hiszük, kedves testvérek, hogy minél inkább akarunk valamit, és minél jobban tűzön, vizen küzdünk és harcolunk érte, pusztán emberi erőből, emberi elgondolásból, akkor az jó lesz. És Isten azt mondja, hogy nem először velem kell, hogy dolgod legyen, velem beszéld meg. És Isten tanítja Jákóbot arra, hogy először velem tusakod meg, először velem legyél együtt. És ebből a tusakodásból Jákob sérülten kerül ki, de mégis győztesen, mert Isten új nevet ad neki. Azt mondja, hogy nem leszel többé Jákob, azaz csaló, hanem egy új nevet ad neki Isten, Izrael, azaz győző. Győzelemre viszi Isten Izraelt. Hát kedves testvérek, a névnek az adása, az mindig is az Istennek a tulajdon joga volt az ószövetségi nép életében, sőt, egy névadás során a névnek a jelentése is igen fontos volt. Általában jellemző volt arra az emberi életre, amilyen névvel őt megajándékozták. A Jákob a csaló név bizony nagyon kötelezte gyermekségétől fogva Jákobnak az életét, és most Isten új nevet adott neki, Izrael. Kedves testvérek, nekünk is meg kell tusakodni sokszor, hiszen az új szövetség mondja, hogy sok harcon keresztül kell bemenni, bejutni az Isten országába. Az az élet, amelyik nem kell, hogy harcoljon, az nagyon gyanús, hiszen a hit harccal jár együtt. Hiszen az ó és az ó ember küzdelme, az Isten akaratának az elfogadása az életünkbe, Isten igéjének a követés az mind-mind harccal jár együtt az életünkbe, de nem meddő küzdelem, mert Isten az áldásait rejti el eközbe, és szeretné az életünket győzelemhez segíteni, mint Jákob életét. Jákob úgy lépheti át az ígéret földjének a határát, és találkozhat testvérével Ézsauval, hogy Isten új életet adott Jákobnak, és új nevet. Amikor minket is megkeresztelnek, kedves testvérek, Istennek legyen hála ezért, hogy a mi egyházunkban a gyermekkeresztséget is gyakoroljuk, nagy áldás lehet ez, azokban a családokban, ahol komolyan veszik azt, hogy Jézus Krisztusnak a tulajdona a gyermek, és hogy ő álthatja meg, és ő vezérelheti ebbe a látható világba. Mi akkor kapunk egy nevet, nem csak azt, amit a szüleink adtak nekünk, hanem azt a szép nevet, hogy keresztjén, Krisztusi, Krisztushoz tartozó. Vajon így lépjük-e át nap mint nap léthatárainkat, így küzdjük-e küzdelmeinket, így tudunk-e kitartóak lenni az imabeli tusakodásainkba, és vajon tudunk-e tusakodni az Isten igéért, kijelentéséért, hiszen Jákobnak volt egy csodálatos kérése, nem engedlek el téged, míg meg nem áldasz engem, Uram. Vajon ilyen kitartó-e a mi hitünk, kedves testvérek? Tudjuk-e mi is így kérni az Isten áldását az életünkbe? A beteg ágyon, ravatal mellett, gondok idején, félelmek között, Uram, én nem mondok le rólad, én nem engedlek el téged, én nem engedem kiesni igédet a szívemből, az ajkamról, áldj meg, Uram, addig nem engedlek el téged, mert szükségem van a te áldásodra. Isten pedig nem fukarkodik az áldásokkal, de maga Jézus is arra tanít bennünket, kérjetek, mert aki kér, az kap, zörgessetek, mert a zörgetőnek megnyittatik. Egy új hétnek a kezdetén, amikor mi is át kell, hogy lépjünk egy következő hétbe, és Isten kegyelme, bizakodunk abban, hogy meg fogja áldani ezt a hetünket is. Kérjük az Urat, jöjj velem, Uram, áldj meg engem, hogy áldássá lehessek. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézusban, magasztalunk téged és dicsőítünk. Azért a végtelen szeretetedért, édesatyánk, hogy te nem hagyod magára, a csalót sem, a bűnös sem, a paráznát sem, sem azt, akinek hazug a nyelve, hanem, Urunk, te utánunk jössz, és hűséges követőket akarsz formálni a bűnösökből, amelyek közül Pál apostol azt mondta, hogy én vagyok az első, mert amikor Isten igéjét a szívünkbe vesszük, akkor először önmagunkat kell az ige mérlegére ráhelyezni, s Urunk, megvalljuk, hogy addig nem szólíthatunk meg másokat, nem vihetjük a bűnbánatra hívó igéket addig másokhoz, amíg magunknak a lelkét is meg nem vizsgáltuk, és nem kértük megbocsájtó szeretetedet és irgalmadat. Köszönjük, édesatyánk, hogy az Ószövetségnek a nagyjait is elénk hozott, hogy erőt meríthessünk tusakodásaikból, elhívottságukból, hitbeli erősségeikből. Kérünk, édesatyánk, hogy edzd meg a mi hitünket, hogy mi is erőt meríthessünk abból, hogy van értelme a hitharcnak, a hitküzdelemnek, van értelme annak, hogy tusakodjunk azért, ami az Úré. Kérünk, édesatyánk, hogy adjál nekünk ehhez lelki erőt, testi erőt, és imádságos lelket, és olyan szívet, amely vágyódik minden nap kérni Isten áldását és Istennek az igéjét. Köszönjük, Urunk, hogy ott voltál Jákob életében, mikor határokat, mesdjéket lépett át, ott voltál vele, amikor a bűnt elkövette, s ott voltál vele a küzdelemben, a harcban, és megáldottad őt. Urunk, annyira szeretnénk úgy elindulni most vasárnap délután, az előttünk álló hét napjai felé, hogy Urunk, áldó kezedet magunkon érezzük. A tanítványok is ezt láthatták utoljára, az Úr Jézus mennybe menetele alkalmával, ahogyan áldotta az övéit. Urunk, kérünk, hogy így áldj meg bennünket, igéddel, szent lelkednek erejével. Könyörgünk a betegekért, adj számukra gyógyulást, Urunk, akár otthonaikban, akár a kórházakban várják irgalmas szeretetedet. Kérünk, hogy érintsd meg beteg testüket, lelküket, elméjüket. Kérünk, Urunk, hogy légy gyógyítójuk, de épp így könyörgünk a gyászolókért. Érintsd meg, Urunk, a veszteségektől megterhelt lelkeket, hogy benned megtalálhassák áldásodban az örök élet vigasztaló erejét és nyugalmát. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, az ifjakért, a felnőttekért egy új hét kezdetén. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik tanulnak, légy, Urunk, azokkal, akik dolgoznak, adj szorgalmat, kitartást hivatásukhoz, s könyörgünk az idősebb generációkért is. Urunk, engedd meg, hogy tudjanak tusakodni a fiatalokért, tudjanak imádkozni, közben járni érettük, hogy legyenek megtérések, életváltozások, és legyen békesség családokon belül. Könyörgünk, Urunk, hogy vezérelj bennünket, fogd a kezünket, és áldó kezeidet helyezd most a mi lelkünkre, elménkre, hogy, Urunk, megáldassunk te tőled, te általad. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, s adjon neked békességet. Ámen.